Aztán nem fogja ezt tenni. Aztán a második este legyen, hogy a Zsoltár alapján erre is összem, ez volt ez a szó, amit magunkkal vihettünk, mint ahogyan egy erős vár rejtekében, vagy egy tikla barlangban, amikor elő oltalmat nyerhetünk, úgy rejtőzhetünk el Isten szeretetében. Tegnap pedig a 63. Zsoltárból, a ragaszkodásról hallottunk. Dávid, aki a pusztaságban, menekülés közben mégis Istenben talál gyönyörűséget, utána vágyakozik, és hozzá ragaszkodik. Ma pedig a 84. Zsoltár olvasom fel, a Szent Zarándoklat éneke. Ezt a címet is adhatnánk neki. És a mai szó pedig járni. Hogyan járhatunk Istennel, hogy jelent Istennel járni a mélységekben is. 84. Zsoltár, Zsoltárok könyvének a 84. fejezetéből olvasom az igét. A karmesternek a szőlőtaposó kezdeti ének rajlomára. Kóra fiainak Zsoltár. Mi kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura! Sóvárok, sőt, eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem is lelkem, újjonva kiállt az élő Istenhez. Még a veréb is talál háza, a fecske is fészket, ahova a fiókait helyezi oltáraidnál. Seregek ura, királyom és Istenem. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek Istene, hallgass meg imádságomat, figyelj rám, Jákób Istenem! Istenünk, pajzsunk, nézd ránk, tekints fölkentett személyére! Bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelme és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek Uram! Boldog az az ember, aki benned bízik. Egy Zarándok Zsoltár ez, amit felolvastam, bár a Zsoltárok könyvében nem a Zarándok Zsoltárok között helyezkedik el, ezek a 130. Zsoltár körül található, de ez is egy Zarándok Zsoltár. A zsidó emberek évente többször az ünnepekkor föl zarándokoltak a jeruzsálemi templomba, hogy ott Isten jelenlétét keressék, az áldozatot bemutassák, elvigyék az áldozati állatot, és bemutassák értük az áldozatot, és hogy így megtisztuljanak mindattól, ami feltelte őket, és Istennel találkozhassanak. A templom Isten jelenlétének a szimbóluma, a látható jele, Isten jelen van közöttünk. A templomra néztek, ezt látták. Mi Isten népe vagyunk, Isten jelen van közöttünk. Sok keresztény szerző megragadta ezt a képet már itt évszázadok során, és jelenítette úgy meg a keresztény életet, mint egy zarándok út. Tehát elismertek ezek közül a zarándok útja, aki olvasta, tudja, hogy ez a könyv is egy zarándok úthoz hasonlítja a keresztény életet. Ez a zarándok út nekünk nem a jeruzsálemi templom felé halad, de ugyanúgy Isten jelenléte felé halad, amikor majd úgy találkozhatunk Istennel, hogy már nincsen köztünk semmi tág, semmi, ami elválasztja minket tőle. Az egész életünk útja erről szól, hogy erre a nagy találkozásra készülünk, erre a királyi mennyegzőre, amit Isten nekünk elkészített. De a jó hír az, hogy nem csak ott találkozhatunk majd Istennel, ott a végcélban, hanem ő már most is velünk van, és velünk járja mindig ezt a zarándokutat. Velünk együtt zarándokol ő maga is. És a jelenlétét, a vele való találkozást, azt már most a zarándokúton is kereshetjük. Hogyan indul ez a szent zarándoklat? Honnan indul ez a zsoltár? Ahol tegnap este abbaltuk, vagy amiről tegnap este is beszéltünk, az Isten jelenléte utáni vágyakozás az, ami elindítja ezt a zarándokot. Mi kedvesek a te hajlékaid, sereged ura! Sóvárok, sőt, eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újjongva kiállt az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a feske is fészket, ahová fiókáit helyezi oltárainál. Sereged ura, királyom és Istenem! De túláradó szavak, túláradó szeretet, túlcsorduló imádat. A zsoltáros nem a kötelesség tudat hozza Istenhez, hanem a túlcsorduló szeretet. Nem a jól neveltség, nem a népének a vallásos hagyománya, hanem egy emésztő vágy, egy elepedő vágy, egy reszkető vágyakozás Isten iránt. És ez a vágyakozás Isten felé az egyéni életünkre is rá alkalmazható, vagy rávetíthető, de a gyülekezeti életre is. Mert hogy ez a zsoltár, azért ez az Isten közösségéből, Isten népének a közösségéből való megérkezésről is szól. Mert bár a zarándok út csak akkor ér véget, mikor már célről félre látjuk Istent, de Isten adott nekünk egy lehetőséget arra, hogy már most megéljük az ő országának az előízét, egy-egy szeletét, amikor a gyülekezetben hétről hétre együtt vagyunk vele és egymással. Hogyha a zsoltáros szavait a vasárnapi Isten tiszteleti látogatásainkra alkalmazzuk, akkor milyen érzéseket kelt ez bennünk? Ez a forró vágyakozás. Hogyan indulunk el vasárnaponként Isten tiszteletre? Mi az, ami hoz bennünket? Mi az, amire készülünk, amikor indulunk? Készülünk-e arra, hogy Isten most valami nagy dolgot fog tenni velünk? Vagy eljövünk és megelőszünk kevesebben is. Szóval Isten nagy dolgokat akar tenni velünk, és találkozni akar velünk. Vágyódás van-e bennünk? Vagy ez a vágyódás hajlamos-e arra, hogy ellaposodjon? Úgy gondolom, hogy mindannyiunknak hajlamos ellapos. Mindannyiunk szívében ez a vágyakozás van, hogy ellaposodjon. Aztán az ember lelkész, akkor megy így is, úgy is. A vágyódás nélkül is tud egy lelkész is menni. Meggyülekezeti tagként is tudunk menni vágyódás nélkül is. És nincs ezzel egyébként, nem azt mondja Isten, hogy maradjunk akkor a fó, hogyha nem érezzük ezt az elemésző vágyakozást. Csak mint egy lehetőséget azt mondja, hogy így is jöhettek hozzám ezzel a vágyakozással, mert itt akarom tölteni a vágyaitokat. És hogy minden jó szívében ott van ez a nagy-nagy vágyódás, csak rárakódik sok-sok minden. És már nem várunk nagy dolgokat sokszor. Isten azért adta a gyülekezetet, hogy együtt dicsőítsük őt. És arra pusztít most bennünket, hogy ezzel a szent vágyakozással jöjjünk a gyülekezetbe, a vele való közösségbe hétről hétre. Mint az életünknek a kiemelt alkalmaira, amikor a mennyország előízében részesedhetünk. Mert hogy ilyenkor nem csak a Szentlélek által találkozunk Istennel, hanem az egymásban lapozó Szentlélek által is találkozunk Istennel. Szeretne bennünket betölteni az ő jelenlétének az örömével, hogy a testünk és lelkünk újjongva kiáltson az élő Istenhez, ahogy a zsoltáros mondja. Az élő Istenhez, akire nem csak emlékezünk hétről hétre is, elmondjuk a nagy tetteit, mert ezt megtehetjük valakivel, aki már nem él, hanem az élő Istennel, aki most is él és most is cselekszik. És ez a hely, az Isten közössége számunkra is ugyanúgy a védelem és a biztonság forrása tud lenni, ahogyan ez a két kicsi madár, a fecske és a veréb fészket építhet, és otthonra talál Isten oltáránál. Ugyanígy van mindannyiunknak helyünk Isten oltáránál, Isten gyülekezetében. Úgyhogy jöjjünk ilyen vágyakozással. A másik dolog, ami ebben a Zsoltárban nem szembetűnő, figyelhetjük benne, hogy hányféle néven szólítja meg Istent. Nem tudom, ki figyelt erre, miközben felolvastam, érdemes ilyen szempontból végigolvasni újra. Seregek Ura, mondja háromszor is. Seregek Istene, Úr, élő Isten, Királyom, Istenem, Jákob Istene, pajzsunk, nap és pajzs az Úr. Nem olyan hosszú ez a Zsoltár, és nagyon sokféle módon nevezi Isten. Az Istennel való kapcsolatunkról sok mindent elárul saját magunk számára, ha belegondolunk abba, hogy hogyan nevezzük Isten, hogy milyen néven szólítjuk meg őt. Hogy mennyire bensőséges, vagy mennyire távolságtartó, mennyire formális, mennyire hagyományokon alapuló az a név, ahogyan Isten szólítjuk. Az emberekkel való kapcsolatunkról is sokat elárul, hogy kit hogyan nevezünk, kit merünk beszélni, vagy akár együttes néven szólít, kivel milyen bensőséges a viszonyunk. A Zsoltár esetekkel a megszorításokkal Isten hatalmát, királyi uralmát, erejét, dicsőségét, védelmező szeretetét írja le. És ahogyan megszólítja Istent, ezekkel a megszorításokkal ő megvallja azt, hogy Isten élő és cselekvő Úr, aki parancsol a látható és a láthatatlan világ minden erőinek. És ha síralom völgyében járok is épp, mégis abban az áldásban élek, hogy az én hatalmas, személyes Istenemnek a közelében lehetek. Amikor imádkozunk, akkor azzal, ahogyan megszólítjuk Isten, azzal mi is kifejezzük, hogy ő kicsoda nekünk. Úgyhogy nagyon sokféle megszólítása van Istennek a Bibliában, ízlelgethetjük ezeket a megszólításokat, hogy melyik az, vagy melyik azok, amik kifejezik az a mi saját személyes kapcsolatunkat Isten felé. Milyen ez az ember, aki Isten jelenlétében él? Háromszor fordul elő ebben a Zsoltárban az, hogy boldog az az ember. Ez a boldog, ez nem a ilyen amerikai happiness stílusú boldogság, hanem a Bibliában a boldog az mindig áldottat jelent. Áldott. A boldogság az mindig összefügg az áldással, Isten áldásával. Három kijelentést mond a boldog emberről ez a Zsoltár. Azt mondja, hogy boldogok, akik a házadban lakhatnak, és szüntelenül dicsérnek téged. Isten jelenlétében járunk, ha tudatosan dicsérjük őt, akár a nehézségek között is, akkor ez tisztamat az életünkre is átformál bennünket. És boldog, áldott emberek leszünk, akik másoknak is áldást tudunk adni. Nem tudom, az imádságainkban mennyi időt szánunk Isten dicséretére, magasztalására. Mert ez nem olyan könnyű, sokkal könnyebb kérni, meg bűnt vallani is könnyebb, meg hálát adni, másokért imádkozni. Nehezen találjuk a szavakat, én is nehezen találom a szavakat, hogyha Isten dicséretéről, magasztalásáról van szó. Nem azért, amit konkrétan megtett, vagy megengedett az életünkbe, hanem azért, aki ő, a természetéért, mindazért, amit róla tudunk, hogy ő milyen Isten. Uram, dicsérlek téged, mert te mindenható vagy. Dicsérlek, mert szent vagy. Jézus, magasztallak, mert mindenestől szeretsz engem. És egyszer olvastam egy könyvet a dicsőítésről, ami nem a énekekben történő dicsőítés csak, hanem Istennek a dicsérete, hogy segíthet ebben egy, csak mint egy módszer, azt, hogyha mondjuk az ABC betűig végigvesszük, ahogy készültem, ezt végig is imádkoztam magamban, kipróbáltam, és mindegyik betűre keresünk egy jellemvonását Istennek, amivel dicsérhetjük őt. A, mert ő az alkotó. B, mert ő a végesség fejedelme. És ezeken egy kicsit úgy elidézünk, és engedj, hogy átjárja a szívünket, hogy kicsoda ez az Isten, akit mi tisztelünk. És ahogy így az ABC végére értem, és hogy az ABC végére érünk, hogy ahogyan eltöltünk ezzel időt, megterik a szívünk, a gondolataink megtelnek ezekkel a szavakkal Istennek a tulajdonságaival. Isten nem azért kell dicsérnünk, mert Isten töltődnek fogja magát érezni, mert Isten szent és tökéletes, és nincs szüksége a mi dicséretünkre. De hogyha dicsérjük őt, akkor átformálódnak a gondolataink, és átformálódik a szívünk. És nagyon jó lenne, de ezt én sem tudom egyáltalán megvalósítani, hogyha a napunk így tudna kezdődni, hogy 10 percet Isten dicsérítésére szánunk. Még nem arra, hogy esetleg azért könyörögjünk, hogy miben áldjon meg bennünket, vagy hogy mi fog következni, nem a napra való készüléssel, hanem csak azra, hogy így dicsérjük Istent azért, aki ő. Hogy azzal induljon neki a napnak, amivel ő tölti meg a szívünket, a fejünket. A második korintusi levélben van ez megírva. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Ha szemléljük az Úr dicsőségét, akkor átformálódunk az ő képére. Mózes, amikor Isten dicsőségével találkozott a Sínai hegyen, akkor annyira fénylett az arc, amikor lejött a hegyről, hogy lehet kellett teríteni rá, mert nem tudták elviselni. Mert az Isten dicsőségével találkozott. Isten azért akar, hogy a dicsőségével találkozzunk, hogy ő dicsőítjük, hogy átformálódjunk az ő képére. A boldog ember, az áldott ember, Isten dicsérő ember. A boldog áldott ember erős ember is. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, és a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt. Aki vállalja azt az utat, amire Isten őt hívja, annak Isten maga lesz az ereje. Ez az az erő, ami nem tőlünk jön, és ez az, ami kitart a síralom völgyében is. És nem csak kitart, és nem csak átpergődjük magunkat a síralom völgyét, hanem az áldások völgyévé tesszük. Hatással vagyunk azokra az élethelyzetekre, azon arra a környezetre, ahol vagyunk, mert átárad rajtunk, mert az élet, amivel Isten megtöltött minket. A mélységek, amelyeken Isten erejéből és nem a saját erőmből megyünk át, átformálnak és megnyitják a szemünket Isten nagyságára. És a gyengeségünkben is erőforrássá válhatunk mások számára. És a harmadik pedig, hogy a boldog ember olyan ember, aki képes bízni. Boldog az az ember, aki benned bízik. Ezzel fejeződik be ez a Zsoltár. És a bizalom, mi a bizalom? A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom. És a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. A zsidókhoz írt levélben írja a hitről. A zsidó levél szerzője. A hit, amikor Isten kezét fogva megyünk a kötben, amikor nem látjuk, nem értjük az eseményeket, és nem látunk még túl ezen a ködön, de ránézünk, aki akkor is lát, amikor mi nem. Amikor Jézus a Getsemáné kertjében imádkozott, akkor úgy látott, hogy az élete kégyenletes halállal és kimondhatatlan kínok között fog véget érni. A történet azonban ezzel nem fejeződik be, hanem tovább folytatódik, és a feltámadásban Isten megmutatja, hogy az ő tervei sokkal tovább érnek, mint ahogyan mi látunk. Mi az útnak csak azt a szakaszát látjuk, amin éppen járunk, ő pedig látja az egész utat. És ígérete szerint jól hoz ki nekünk életünknek minden dolgából, amelyben meghívjuk őt, hogy ezt vele járjuk végig. Énok a Biblia szerint 365 évig élt, az Ószövetség elején olvasunk róla, hűséges volt Istenhez ebben a nagyon hosszú életútban. Biztos voltak ennek a 365 évnek mindenféle áldomásai, mert a mi sokkal kevesebb életidőnek is vannak mindenféle áldomásai, amikor ez az út a napfényes fennsíkokon haladt, és volt olyan, amikor a mély szakadékokon kellett átvergődnie. Keveset tudunk az életéről, semmit szinte, de azt az egyet leírja a Biblia, mint egy pecsétként az élet útján, Énok Istennel járt. A keresztény élet nem 100 méteres sífutás, inkább 42 kilométeres maratoni futáshoz hasonlít. Az életnek ebben az Isten dicsőségének nevezett maratoni futásában veszünk részt. Jelentkezünk, pólók hátuljára rányomtatjuk dicsőséget Istennek, és részt veszünk ezen a hosszú, lassú versenyfutásban, és haladunk a cél felé, ami nem más, mint hogy minden lépéssel a Szent Istent dicsőítsük. Boldog vagyok, nem azért, mert könnyű az élet, hanem mert Isten jelenlétében vagyok. Boldog vagyok, nem azért, mert eltűnik a szívfájdalom, és nincs többé próba, hanem mert korábban Isten szolgája voltam, de most imádójává formált át. Boldog vagyok, nem azért, mert erős lettem, hanem azért, mert az Úr lesz egyre inkább az én erőm. Boldog vagyok, nem azért, mert látom Isten útját és ítélését, hanem mert teljes bizalmamat ő belévethetem. Amen. Istenünk, kevés a szavunk arra, hogy téged méltóképp tudjon dicsérni. Köszönjük a hozzánk való lehajlásodat, hogy mellénk állsz, hogy velünk együtt jössz az úton, hogy belemelsz, amikor botlunk, hogy tovább viszel, veled együtt járhatunk. Köszönjük egymást, a gyülekezetet, ahol a te tested lehetünk, Krisztus. Mindannyian betöltve a saját feladatunkat, amit nekünk szántál. Könyörgünk a gyülekezetünkért, hogy hadd váljon közöttünk láthatóvá a dicsőséget, és hadd világítson ki ez a dicsőség az imaházunk alany túlra, és hadd váljunk áldással mások számára. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatát.